keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és minden más egyéb megadatik majd ti néktek, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istenünknek szent lelke, szállj le most miránk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Máté evangéliumának 10. részéből, az első 10 verséből. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez, az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab, a Zebedeus fia és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, azért, hogy lelki módon hitben növekedhessünk, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, áldja a mi lelkünk a te nagy nevedet, és köszönjük, Urunk, hogy megtartónként borulhatunk le most te előtted, hiszen mindez ideig megsegített bennünket az Úr, és szeretné a mi szívünk elbeszélni a te dicsőségedet, Urunk, a te megtartó csodatételeid nyomán. Köszönjük, Urunk, hogy erősségünk voltál az elmúlt hét napjaiban is, s valahányszor odafordult a mi lelkünk te feléd. Köszönjük, Urunk, hogy te kész vagy minket körbe zárni, megváltó kegyelmeddel, igéd üzenetével. Urunk, ezt jöttünk ma keresni és megtalálni, itt a te templomodban a lelki hajlékba. Könyörgünk, Urunk, hogy szomjazó szívünket elégíthesse meg az az ige, amelyet te a mai napra elkészítettél számunkra. Jöjj, Urunk, és tégy bennünket olyan befogadó lelki állapotba, hozz bennünket, Urunk, amelybe készek vagyunk fogadni téged igéddel, üzeneteddel együtt. Könyörgünk, áld meg az ige hirdetőjét, vértezd fel őt a lélek kegyelmével, hogy hirdethesse a te üzenetedet. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten teljes szent háromság, kérünk, légy itt közöttünk, hogy igédet befogadva, tanítványaitként tudjunk bizonyságot tenni te rólad. Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, azt az igét, amely alapján szólni kívánok köztetek, szent lelkének segítségében bízva. Máté evangéliumának 10. fejezetéből az első verset olvasom. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, van az embernek egy olyan létállapota, amely talán leginkább a teremtés történetének egy epizódjával ragadható meg, hiszen amikor Ádámot, az embert megteremtette Isten, leírja Mózes első könyve, hogy Ádám hozzáillő társat, magához illő társat nem talált. És Isten látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Isten választ adott erre az egyedül létre, és így alkotta meg Ádámnak a társát, Évát. A létállapot, ami ebben talán mindannyiunkra jellemző, és átéltük már, nem más, mint az egyedül lét. Amikor úgy érezzük, hogy sok minden szép és jó dolog van a világban, amikor talán azt érezzük, hogy lehetne egy kicsit szebben és jobban látni a világot, de nem tudjuk, mert egyedül érezzük magunkat. Előfordulhat velünk hétköznapi helyzetekben, akár a buszon, az utcán, üzletben ez, talán néha a templomban is, talán akkor is, amikor olyan emberek vesznek körbe bennünket, akik a szeretteink. Előfordulhat, hogy az ember egyedül van. A magányos ember, ahogy Ádám is ezt tette az Ószövetségben, mindig közösséget keres. És jó, hogyha így ki tud lendülni a magányából, hogy rájön arra, hogy egyedül van, és ez így nem jó. Közösséget keres a magányos ember olyanokat, akikhez szólhat, akiket ő is meghallgat, akikkel beszélgethet. Egy ilyen eredetileg talán magányos emberekből álló közösség kialakításáról, a tanítványi közösség kialakításáról szól a mai ige. Miután Jézus egy nagy hatású beszédet tartott, a hegyi beszédet, sok embert meggyógyított, tanítványokat hívott el. Alapigénk tanúsága szerint 12 tanítványt hívott magához. A tömeg figyelt Jézus szavaira, csodálkozott a bölcsességén. Látták a csodákat, látták azt, hogy miket visz véghez Jézus, gyógyításokat. Lassan kezd kialakulni egy kis csapat, amely tagjai egyrészről Jézus szava nyomán csatlakoznak, ő hívja el őket. Aztán voltak olyanok is, akik csak úgy melléje szegődtek. A 10. részig Máté evangélista nem szól arról, hogy ez egy elkülönült közösség lenne. A 10. rész után hallhatunk olyan szavakat, hogy tanítvány és követők. A 10. rész első verse ragadja meg, a felolvasott alapige ragadja meg azt a pillanatot, amely valóban a közösséggé válás pillanata. Mert addig csoportos magányban éltek az emberek. És gyakran, ahogy említettem, mi is talán így vagyunk életünk helyzeteiben, és legtöbbször ez a magány nem a környezetnek a közönye, az elidegenedett világ miatt van, nem azért van, mert nem figyelnek ránk. Gyakran mi magunk építjük magányunknak, egyedül létünknek a falait. És gyakran olyan magasak ezek a falak, hogy az ember önmagától már nem tud átmászni, vagy kitörni belőle. És ekkor kell a hívószó. Ekkor kell az az isteni megszólítás, amelyet úgy konkrétan definiálni, meghatározni, leírni nem is tudnék, de éppen azért, mert az ember szívében hangzik, Jézus elhívja az embereket. Kihívja az elszigeteltségből. Így tette ezt a tanítványok esetében is. Nem tudjuk, hogy ők mennyire voltak magányosak vagy nem, de az bizonyos, hogy Jézus egy közösséget formált belőlük. Vizsgáljuk meg a mai alkalommal, hogy mitől vált közösséggé a tanítványoknak a csoportja, és milyen az a közösség, amelyet az Úr Jézus létrehozott a földön jártakor is. Ennek nyomán gondolkozzunk el azon is, hogy milyen a mi közösségünk. Mi milyen közösségekbe tartozunk, és hogyan veszünk azokban részt. Minden közösségnek az egyik alapvető tulajdonsága az, hogy, ahogy maga ez a magyar szó is kifejezi, van egy közös dolog. A tagoknak van egy közös érdekeltsége, érdeklődése, vagy éppen a közös munkahely révén vannak közösségben, de mindig kitapintható egy közös, vagy akár több közös dolog is. Akár egy klubot gondolunk, vagy egy részvénytársaságot, vagy egy egyéb csoportot. 12 tanítvány esetében is volt egy közös dolog. Mert bár első ránézésre ők nem sok közös tulajdonságot hordoztak, azon kívül, hogy zsidók voltak és arámul beszéltek. Egy közös dolog viszont Jézus megjelenésével az ő életükben is megjelenik, és ez nem más, mint az elhívás. Ugyanazt a meghívót kapták a kezükbe. Ugyanoda hivatalosak. Ugyanaz az elhívás hangzott mindegyiküknek az életében. És ez az elhívás olyan erővel hangzik az életükbe, hogy mindaz, amit addig tettek, másodlagossá válik. Az egyik történetben leírja az evangélista, hogy pont Máténál, hogy ült a vámszedő asztalnál, jól menő vállalkozást vezetett, volt bevétel jószerivel, oda ment Jézus, egy szót mondott neki, Azt mondta, hogy kövess engem, ez arámul egy szó, kövess engem. És elállt. Ott hagyott mindent, Petőfi szavaival élve, ott hagyott csapott papot, és követte Jézust. Ez volt hatalmas, elementáris, erejű hívó szó, ami Máté életében megvalósult. És ez lett a legfontosabb utána már. Na most hatalmas nagy kérdés, akár a mi életünkre nézve, akár ennek a közösségnek az életére nézve, vagy közösségeinknek az életére nézve, amelybe tartozunk, hogy mi köt össze bennünket. Mi az a dolog, ami közös bennünk? Azon túl, hogy magyarul beszélünk esetleg, vagy úgy a lakóhelyünk nagyjából itt Miskolcon és Miskolc környékén koncentrálódik. Mi a közös bennünk? Azon kívül, hogy be vagyunk írva esetleg az egyház fenntartói névjegyzékbe, de a lelki közösség az megvalósul-e azáltal, hogy mindennyiünk szívében ott dobog, és ott van benne az az elhívás, amelyet a tanítványok is megtapasztaltak, és ez formálta igazi tanítványi közösségé őket. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Nem véletlenül jöttünk el ma délelőtt 10 órára a templomba. Biztos vagyok benne, hogy nem csak a megszokás, nem csak egyéb társadalmi elvárások, hanem egy bennünk élő, a szívünkben lévő belső hívó hang is megszólalt. Mert ha ez a hang nincs ott, kedves testvéreim, akkor fent lehet tartani intézményeket, fent lehet tartani látszólagos közösségeket, de egyre inkább kiüresedik. Olyanná válik, mint egy csigaház, amely bár kívülről nagyon szép, de hogyha megrázzuk, semmi élet nincs benne, nincsen súlya. Azt gondolom, hogy minden egyes lefelé menő közösség kiüresedett csigaház, mert a lelki tartalom, a belső tartalom nincs jelen. Keressük meg tehát mindannyiunk szívében azt a hangot, amely egykor elhívott bennünket, keresztény életre hívott bennünket, és hogyha úgy érezzük, hogy eltávolodtunk ettől a hangtól, akkor kérjük azt, hogy Uram, szeretnék hozzád tartozni, szeretnék még inkább, még közelebb és még jobban hozzád tartozni. Ez legyen a közös dolog. Ahogy a tanítványok életében is ez volt a közös dolog. Hogyha magát a tanítványi közösséget megvizsgáljuk, az, hogy hányan voltak, akkor egyértelmű, és ezt mindannyian tudjuk, talán már első hittanóráinkon is megtanultuk, hogy 12 embert hívott magához Jézus. Egy kicsit érdemes azon is elgondolkozni, hogy miért pont 12-t. Egyrésztről van ennek egy szimbolikus jelentése, egy jelképes értelme. Ők jelentik Izrael 12 törzsét. Ahogy a felolvasott igében is Jézus arra utasítja a tanítványokat, hogy Izrael elkallódott juhaihoz menjenek. Ez volt az elsődleges feladat. Izraelnek, a lelki Izraelnek a helyreállítása. Izrael 12 törzse. Másrészt régi emberi tapasztalat, amelyet talán a modern csoportterápia is megerősít, hogy ez az a létszám, amely ideális egy csoportnak. Ez az a létszám, ami belátható. Mert gondoljunk bele, hogy egy nagyobb tömegben, vagy egy nagyobb tömeg előtt megnyilvánulni mennyire nehéz. A Biblia körökben, hogyha túl sokan vagyunk, akkor már nem megy annyira a beszélgetés. Akkor már nem ismerjük annyira egymást, nem tudunk annyira közel kerülni egymáshoz. Ez a 12-es szám se nem túl sok, se nem túl kevés. Nem túl sok abban az értelemben, hogy bensőséges, igazán megélt közösség lehet, ahol a tagok ismerik egymást, tudják a nyomorúságát a másik embernek, tudják az örömét, tudnak egymásért imádkozni, stb. És nem is túl kevés, mert gyakran fontos az embernek az, hogy érezze, hogy állnak mellettem, vannak mellettem emberek, akikre számíthatok, akikben megbízhatok. Fontos, hogy legalább egy ilyen létszám legyen ehhez. És az is fontos, hogy mi is keressünk ilyen közösségeket. Mert egy nagy tömegben valóban az ember néha egyedül érezheti magát. Egy olyan helyen, ahol egymás bajait el tudjuk sorolni, és tudunk figyelni a másikra, akár egy Biblia körben, akár egy baráti társaságban, akár egy olyan keresztény közösségben, egy házi körben, ami nem a templomban gyülekezik össze. Fontos, hogy megtaláljuk mi is személy szerint ezeket a kis csoportokat. Gyülekezetünkben is van jó néhány ilyen. Mert, hogyha ezt megtaláljuk, akkor kezd helyreállni valami. Kezd helyreállni az, ami a bűneset alkalmával összetöredezett. Hiszen mi történik? Sok olvasata van a bűnesetnek, de ha feltesszük a kérdést a közösség szempontjából, hogy mi történik a bűnesetben, akkor egyértelmű a válasz, az a válasz, hogy Isten megalkotott egy kétirányú közösségrendszert, az embernek volt társa, mellette, és volt Istene felette. És a bűneset alkalmával ez a két irány totálisan lerombolódik. Hiszen az ember vádolni kezdi az ő feleségét, eltakarják egymás elől önmagukat, és hiszem, hogy lélekben is már eltakarták érzelmileg, és Isten elől is elbújnak. A közösség roncsolódik. És mindenhol, ahol a bűn bejön az emberi életben, ott a közösség roncsolódik. És Jézus pontosan ezt a roncsolódást, ezt az amortizációt akarja megállítani, és azt mondani, hogy ember, én visszavezetlek téged. Csak hallgass rám. Mert voltak olyan tanítványok is, akiket elhívott Jézus, és az volt a válasz, hogy szomorúan eltávozott. És ma is van sok olyan tanítvány, akit elhív Jézus, és szomorúan eltávoznak. Nem üti át a magánynak a falát Jézusnak a szava. És hogyha át is üti az ember, annyira le van már lelkileg bénulva, hogy nem tud megmozdulni. Fontos, hogy ami rajtunk áll, és ami erőnkön áll, tegyünk meg mindent, hogy ezt Jézusban helyreállítsuk, a közösséget helyreállítsuk. Közösséget Istennel, és közösséget emberekkel. Aztán az Úr Jézus nem csak elhívta, és közösségé formálta a tanítványokat, hanem, ami nagyon fontos, az elhívás után kiküldi őket. És úgy küldi ki őket, nem úgy küldi ki, hogy fegyver nélkül meg, na most akkor letesztellek benneteket, hogy vajon mit tanultatok, és akkor majd a kudarcok fognak érni benneteket, hanem azt írja a Szentírás, hogy hatalmat adott nekik. Hatalmat adott a tisztátalan lelkek felett, és a későbbi utasításában elmondja, hogy támaszhatok föl halottakat, gyógyítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Milyen döbbenetes mindez. Alig telhetett el egy év, talán még annyi sem, és előtte még vámszedő asztalnál ülő, vagy halászháló tisztogató tanítványból ilyen tanítóvá válik, és ilyen gyógyítóvá válik az élete. Jézus felemeli a tanítványokat, kiemeli lelkileg abból a helyzetből, amiből vannak, és egy hatalmas nagy küldetést ad nekik. Ebben az egész dologban csodálhatjuk azt is, hogy Jézus igazi mester. Nem olyan mester, aki a tanításának egy részét elmondja, de azért a lényeget megtartja magának, a nagy titkokat, az igazi nagy dolgokat, az megtartja magának. Jézus mindent átad. És milyen érdekes azokat a csodákat, amelyeket olvasunk az evangéliumokban. Halottak feltámasztása, démonűzés, tisztátalan lelkek felett való hatalom, gyógyítás, amelyeket Jézus megcselekszik. Ezeket megcselekedhetik az ő tanítványa is. Azt jelenti ez, hogy Jézus munkatársakat képez ki magának. Munkatársakat, akik ugyanazt cselekszik az ő erejével, amit ő megtett. Ezek a gondolatok és Jézusnak ez a tevékenysége, azt gondolom, hogy nem csak egy 2000 éves történet, nem csak egy szép, kellemes, régi olvasmány a Bibliából, hanem ez egy mai napos, megélhető valóság. Olyan valóság, amely a tanítvány létnek az egyik lépcsőfoka. Mert lehet, hogy sokan érezzük azt, hogy Jézus megszólított, halljuk az igét, és megérint bennünket, hogy jó hallani, és jó ebbe az értékrendszerbe, ebbe az értékközösségbe beletartozni, de az már nem megy, hogy meghalljuk a kiküldő szót is. Mert van egy elhívó szó, és van egy kiküldő szó. Egy ilyen impulzust. Mert sok minden van az életben, ami megkötöz, azt mondjuk, hogy nincs időnk, én nem vagyok még erős lelkileg, végezzék azt, akiket erre kiképeztek, akik fizetést kapnak ezért, stb. Stb. És az ember ezernyi okkal és érvel meggyőzi önmagát arról, hogy nekem jó ott ücsörögni, ahol éppen vagyok. És jó úgy élni az életemet, mint nem egy tanítvány, hanem mint egy átlagos ember. Pedig Jézus mindannyiunkat ki akar küldeni. És ne úgy képzeljük el ezt a kiküldést, mint egy valóságos, fizikális kiküldést, ahogy a történetben is mondta, hogy eredjetek útnak. Tőlünk nem hiszem, hogy ezt kéri, de hát mindenkinek magának kell megtalálnia. Hanem elsősorban talán azt kéri, hogy lelkileg menjünk ki. Menjünk ki abból a helyből, abból a létállapotból, abból a helyzetből, amiben benne vagyunk, és bár fizikailag ugyanott fogunk lakni, ugyanaz lesz a munkánk, ugyanazok lesznek a barátaink, a rokonaink, stb. De mi már kimentünk lelkileg, és Jézus kiküldött, és ez azt jelenti, hogy az életünkben prédikálunk a magaviseletünkkel. Azzal, hogy hogyan élünk, hogyan reagálunk dolgokra. És ez egyébként egy lelki fejlődési vonal is. Mert amikor azt látjuk, hogy nem keresztjén módon reagálok, nem keresztjén módon szólítok meg valakit, nem keresztjén módon élem úgy amblok az egész életemet, akkor az azt jelenti, hogy itt még van mit tenni a tanítványság területén. Mert az első és legfontosabb evangéliumi hirdetési módszer, ahogy a tanítványság kurzuson pénteken kiderült, és talán ezt tudjuk mindannyian, az nem más, mint jelen lenni abban a közegben, ahol élünk. Keresztjén módon jelen lenni, semmi egyéb. Nem kell itt nagy szavakra gondolni első körben. Nem kell arra gondolni, hogy nekem át kell menni a szomszédhoz, és mondani neki az evangéliumot, ha kell, ha nem, ha figyel, ha nem. Nem arról szól, hogy a munkatársamat az első nap már meg kell győzzem arra, hogy jöjjön el a templomba. Az első és legfontosabb dolog a kiküldetésünknek érzésem szerint az az, hogy jelen legyünk ott, ahol élünk, keresztjén módon. Keresztjén magaviselettel, krisztusi élettel. És lehet, hogy évek telnek el, míg egyszer csak megkérdezi valaki, egy szomszéd, egy munkatárs, egy ismerős vagy egy családtag, hogy te ezt miért így teszed. És akkor jött el az a pillanat, amikor szavakkal is hirdethetjük az evangéliumot, és elmondhatjuk azt, hogy mert életem megoldódott Krisztusban, mert Krisztus megváltott, és ez átformált engem. Mert kihúzott onnan, abból a mélységből, amiben voltam. Hogyha ezt meg tudjuk cselekedni, akkor tudunk igazán tanítványi közösségként élni, akár itt ebben a gyülekezetben is. Mert ameddig csak keressük a célokat, csak alkotjuk a koncepciót, és nem teszünk semmit, addig nem vagyunk tanítványi közösség, csak egy magányos emberekből álló közösség vagy csoport. Adja Isten, hogy mindannyian tudjuk ezt megtalálni. Tudjuk Jézus kiküldő szavát is meghallani. Tehát ahogy elhív bennünket, hogy ki is küld. És hogyha ezt meg tudjuk találni, akkor gyakran értelmet nyer sok minden az életünkben. Értelmet nyernek apró dolgok. Értelmet nyer az, hogy pont ott vagyunk, ahol vagyunk, ott élünk, ahol élünk, az a munkahelyünk, ami éppen. Adja Isten, hogy ezt meg tudjuk találni, mert a másik oldalról azért azt tudni kell, hogy az emberek többsége bármennyire is pogányságban él, lelki alkatánál fogva óhajtja és vágyja azt, hogy hiteles és valódi megoldása legyen az életének. Bármennyire is elzárkózik, bármennyire is nagy hívbe elkerüli a templomot, vágyják az emberek. Vágyják az Isten fiaknak a megjelenését, és nem mások az Isten fiak, mint azok, akiket Jézus elhívott és kiküldött. Adja Isten, hogy mindannyiunk életében ez valamilyen szinten megvalósuljon, ha még nem valósul meg, akkor legalább elinduljon, vagy ha esetleg olyan szinten vagyunk, akkor adjon önvizsgálatot Isten, hogy mi tudjuk meglátni, hogy milyen helyzetben vagyunk éppen, és így lehessünk igazi tanítványai, és így lehessünk igazi tanítványi közösség, amelyben ismeretlen az a fogalom és az az érzés, hogy magány vagy egyedül lét. Az Úr Jézus legyen a mi közös pontunk, a mi közösségünk. Amen. Köszönjük azt, hogy tanítványokat hívtál el, köszönjük azt, hogy engedtek, és azt is, hogy hatalmat adva kiküldted őket. Bennünket is elhívtál, akár a mai napon ide a templomba. Kaptunk tőled valamit, és szeretnénk engedelmeskedni a kiküldő szónak. Adj csendességet kérünk, Úr Jézus, hogy meghalljuk a te hangodat, a te szavadat, a te üzenetedet a mi életünkre nézve. Add, hogy gondolati békjóinkból, rögeszméinkből tudjunk kiszabadulni. Add, hogy olyan élethelyzetekből, amelyeket nagyon nem szeretünk, általad bennünk elvégzett változás által ki tudjunk lépni. Add Istenünk, hogy ezáltal a küldetést teljesíthessük, és valóban gyógyító legyen a mi életünk. Valóban új életekre támasszon föl, így képviseljük a te erődet, a te hatalmadat, a te szeretetedet az emberek között. Imádkozunk Istenünk azokért, akik fájdalomban, nehézségben, súlyos gondok között élnek. Imádkozunk azokért, akik munkát keresnek, talán már régóta. Kérünk áld meg a gyász vagy a betegség miatt szenvedőket, súlyos lelki terheket hordozó embertársainkat is. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, ad, hogy tudjon a te küldetésedben járni. Imádkozunk az egyházért, az egyházakért. Könyörgünk a népért, amelyben élünk, és kérünk áld meg az egész teremtett világot. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek, a szeretetnek és a békességnek Istene veletek lesz. Amen. Hallgassunk meg egy beszámolót a kórház misszió tevékenységéről, munkájáról.
Nagy öröm, hogy újra itt lehetünk a önkéntes csoporttal, és beszámolhatunk a munkánkról, mert úgy érezzük, hogy ahogy az igehirdetésben is hallottuk, minket is elhívott valamire az Isten, elhívott valamire Krisztus, és ezt próbáljuk a kórházban együtt végezni az önkéntesekkel, ezt az elhívást, amit kaptunk Jézustól. Most pedig hallgassunk meg egy beszámolót egyik önkéntesünktől, Hulvei Irénkétől, és egy imádságot pedig a szívünkben majd Bai Lászlóné Magdi nénivel.
Áldás békesség! Az elmúlt alkalommal Edina, mint lelkészi munkájáról számolt be, és én, mint önkéntes szeretnék elmondani néhány tapasztalatomat. A gyermekkórházban minden hónap első vasárnapján istentisztelet van a kápolnában. A mi feladatunk, hogy a beosztás szerint az istentiszteletre hívogassunk. Izgalommal indulunk a kijelölt osztályokra, korteremről korteremre, hogy vajon hogy fogadják az ott levők a meghívást. A hozzátartozók közül sokan még rövid időre sem hagyhatják ott a kis betegüket. Mégis azt reméljük, hogy már a megszólítás is Istenre irányíthatja figyelmüket a bajban. Mindig van néhány szülő és gyermek is, akik eljönnek az Isten tiszteletre. Itt találkoztam egyszer egy 14 év körüli fiúval, aki egy különleges tolókocsiban ült, és már nagyon hosszú ideje a kórházban volt. És ez a nap éppen anyák napja volt, és mélyen megindított engem, hogy az ő édesanyja milyen áldozatot képes megtenni érte, saját életét egészen feladva. És eszembe jut egy mosolygós, barna szemű kisfiú, pedig ő súlyos baleset következtében úgy megsérült, hogy majdnem le kellett vágni a lábát, és olyan jó, hogy ebben az időszakban ott lehetett mellette imádkozó szívvel Edina, és ez a kisfiú testileg megerősödve két lábbal Jézusban való hittel távozhatott el a kórházból. Mi munkatársak nem csak a hívogatásban veszünk részt, hanem alkalmanként felkészülünk egy bibliai történettel, amit elmondunk a gyerekeknek az Isten tiszteleten. Egy alkalommal Jairus leányának a feltámasztásáról volt szó, és már a felkészülés során éreztem, hogy bár nagy kiváltság, de nagy felelősség is ez a szolgálat. Beteg gyermekeknek beszélni Jézusnak a betegség és a halál fölötti hatalmáról. S még jobban rám nehezedett az emberi tehetetlenség érzése, amikor az onkológián egy óvodás korú, daganatos kisfiút látogattunk meg, akinek a betegsége már gyógyíthatatlan. Mit kellett már neki eddig átélnie, és vajon mit érezhet, van-e reménysége, és mi mit mondhatunk neki? Az emberi szó itt kevés, de Jézusnak hozzá is, mint mindannyiunkhoz van szava. Van kiút, ne félj, csak higgy. Nem könnyű a vasárnapi ebédtől felállni és elindulni oda, ahol emberi nyomorúságokkal találkozunk, de Isten örömmel és békességgel ajándékoz meg, hogy neki szolgálhatunk, és emberek hallhatnak róla. Kérem, hogy imádkozzanak ezért a szolgálatért.
Drága mennyei atyám, áldom, magasztalom, dicsőítem a szent neved. Köszönöm neked, Istenem, hogy most is itt vagy közöttünk. Köszönöm, drága Istenem, hogy adol erőt, adol egészséget, hogy el tudjunk menni, látogatni ezeket a beteg gyermekeket. Köszönöm, drága Úr Jézusom, hogy megszólítottál bennünket. Köszönöm, hogy most is itt vagy te is velünk, és együtt imádkozhatunk. És te vagy az áldott orvos, Uram, aki gyógyított a beteg gyermekeket, és te adol a megtörött szívűeknek és a fájdalmas szülőknek erőt, hogy el tudják viselni ezeket a dolgokat, amin keresztül mentek. Köszönöm, Uram, hogy itt is azok jöttek el, akik elfogadták az Úr Jézust, és Isten szeretetébe vannak itt. Kérlek, adjál nekik olyan szívet, hogy a beteg gyerekeknek próbáljuk adakozni, próbáljuk segíteni azokat, akik nyomorúságban vannak és betegségben. Tudom és érzem, Uram, hogy itt vagy velünk, és adol az embereknek indulatot, hogy imádságos lelket, hogy ők is tudjanak hozzájárulni az, hogy ezek a gyermekek gyógyuljanak. Kérlek, Uram, légy velünk továbbra is, és arra kérlek, Uram, hogy segíts bennünket. Kérünk, Istenünk, áld meg a gyekben, beteg felvételén, valamint a rehabilitációs és a nefrológiai veseosztályaink dolgozókat, hogy munkájuk a te erőddel és vezetéseddel véghezhessék. Vedd körül a te szereteteddel az ezeken az osztályukon kezelt és gyógyuló gyermekeket és hozzátartozóikat, hogy téged megismerve hagyhassák majd el a kórházat. Kérlek, Uram, az Úr Jézus nevébe hallgass meg az én imádságomat. Amen.